Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Mai műsorunk első feléből kiderül, hogy komoly elképzelések vannak a szlovák-magyar kapcsolatok fejlesztésére, és foglalkozunk a grúz választásokkal is. Új Duna híd épül Komárom és Révkomárom között, új határátkelők is lesznek. Erről állapodott meg a héten Orbán Viktor miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő. Orbán Viktor szerint ezzel lökést adnak a térség gazdasági életének. Azt mondta, a fejlesztések több mint 2 millió embert érintenek, több mint 900 településen. A részletekről Vindis Judit kérdezte Szijjártó Péter államtitkárt.
A magyar és a szlovák kormányfő megállapodott abban, hogy meg fogjuk építeni az új Dunahidat Komáromnál, ami az egész térség számára egy nagyon fontos közlekedési kapcsolat lesz. Másrészt pedig megállapodtak abban is, hogy a magyar-szlovák határon meglehetősen ritkán 26 kilométerenként elhelyezkedő közúti határátkelők számát jelentősen bővíteni fogjuk a jövőben. Az nekünk egy nagyon komoly versenyhátrányunk, hogy Európa nyugati felével szemben több mint 20 kilométerre találhatók egymástól határállomások, ez Nyugat-Európában 1,5 és 4 kilométer között változik. Hogy ezt a versenyhátrányunkat leküzdjük, az újabb és újabb határátkelőket kell építeni, hiszen szervesen egybetartozó gazdasági térségekről van szó, amelyeket gyakorlatilag kettévág és működésképtelenné tesz az államhatár. Úgyhogy ezeknek az új határátkelőknek a megépítéséről is megállapodott a két miniszterelnök, ezekről majd egy menetrendet kell készíteni.
A megállapodásban rögzítettek időpontot, tehát mondjuk a hidat mikor kezdik el építeni, mikor épülhet meg, és mennyi pénzből uniós forrás lesz erre?
Hát természetesen uniós forrást is igénybe kívánunk erre venni. A hídig tartó infrastruktúra építését minél hamarabb meg kell kezdeni. Mi abban reménykedünk, hogy néhány éven belül ezen a hídon már közlekedni lehet. A határátkelők tekintetében pedig 16 új határátkelőhely és 3 határátkelő felújítására látunk lehetőséget 2015-ig.
És erről vannak számítások, hogy nagyjából ez mennyibe kerülhet? Közösen finanszírozzák ezt?
A híd építését természetesen közösen, fele-fele arányban finanszírozzuk, az odavezető infrastruktúrákat pedig ki saját maga megépíti és finanszírozza. Jelenleg a számítások még zajlanak. Fontos volt az, hogy milyen teherbíró kapacitású hidat építsünk, hiszen a régió vállalatai számára egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kamionokkal járhatnak itt. Sikerült minden ilyenben most már műszaki paraméterekben megállapodni, ami pedig azt jelenti, hogy a költségvetési tervezés is meg tud kezdődni.
Szijjártó Péter államtitkárt hallották. Hamburg egykori főpolgármestere tartott előadást az Andrássy Egyetemen a Magyar-Német Barátság Szerződés 20. évfordulója alkalmából. Az egykori német miniszter előadását követően többek között Prőle Gergellyel a külügyminisztérium helyettes államtitkárával beszélgetett a két ország együttműködéséről. A találkozóról Sigmund Árpád kérdezte Prőle Gergelyt.
Nagyon érdekes volt, hogy ugye a magyar-német kapcsolatokat európai összefüggésbe kell helyezni, nem pusztán bilaterális ügyekről van itt szó. Klaus von Dohnányi arról beszélt, hogy a globalizálódó világban milyen szerepe van az Európai Uniónak, és ami érdekes volt az az, hogy milyen nagy súlyt helyezett a kis közösségek szerepére. Hogy mennyire nem lehet a nemzeteket kizárni az európai integráció folyamatából. Példaként hozta Svájcot, amely viszonylag kis egységekből tudott összerakni egy olyan integrációt, ami mára Európa legsikeresebb államává tette. Tehát ő arra helyezte a súlyt, hogy miképpen lehet a történelmi összefüggéseket, a nemzettudatot, a kis közösségeket olyan lehetőséghez és olyan szerephez juttatni, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy egy nagyobb egységet és Európát is sikeressé tegyenek.
Tehát akkor végül is érintették az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso által említett föderális Európa gondolatát is.
Hogyne, és Dohnányi úr arról beszélt, hogy pontosan definiálni kell azokat a területeket, ahol az Európai Uniónak egyértelmű jogosítványai vannak. Elsősorban például a környezetvédelemről beszélt, ahol teljesen nyilvánvaló, hogy szükség van az ilyen típusú föderatív gondolkodásra, De ami a mondani valójának a lényege volt, az az, hogy a szubszidiaritást komolyan kell venni. Tehát minden egyes szakterületről olyan szinten kell dönteni, ahol az a legracionálisabb, illetve ahol a polgárok javát leginkább szolgálja. Ezen belül volt szó természetesen a német-magyar kapcsolatokról is, arról, hogy milyen fontos a két ország kapcsolatában, nem pusztán a történelmi dimenzió, hanem az, hogy a befektetések színvonala továbbra is sem maradjon, hogy Magyarországon olyan klíma legyen, és Magyarországnak olyan híre legyen, ami ezeket a befektetéseket a jövőben is elő tudja mozdítani.
Rőle Gergelyt a külügyminisztérium helyettes államtitkárát hallották. A grúziai parlamenti választás nyertese, Bidzina Ivanisvili meglehetősen pragmatikus politikus, ezért a fejlődő grúz-magyar gazdasági kapcsolatok nincsenek veszélyben, véli az Inforádiónak nyilatkozó külpolitikai szakértő. Sánta András kérdezte Rácz Andrást, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársát.
Grúz egyik oda eléggé megosztott belpolitikailag, de ugyanakkor Ivanisvilire tudni kell, hogy ő egy meglehetősen pragmatikus üzleti szférába érkezett politikus, sokkal inkább üzletember, mint politikus. De számára nem annyira a szimbolikus gesztusok a fontosak, hanem tényleg az, hogy gyakorlati gazdasági típusú együttműködéseket alakítson ki. Egyébként a grúz belpolitikában tipikusan ezek a kompromisszumos megoldások szoktak az ivott lenni.
Milyenek a grúz-magyar kapcsolatok? Orbán Viktor miniszterelnök ugye nemrég járt Grúziában, hiába való volt a látogatás?
Én nem gondolom, hogy hiába volt volna ez a látogatás, hogy általában is a grúz-magyar kapcsolatok politikai értelemben meglehetősen alacsony szintűek, ezen, hogy is mondjam, léptékét tekintve a miniszterelnöki látogatás sem változtat, és ugye azt fontos látni, hogy a magyar keletnyitásnak a célrendszere az alapvetően gazdasági. Tehát Grúziával is azért próbáljuk erősíteni az együttműködést, hogy ott magyar cégek jussanak lehetőséghez, esetleg grúz befektetők érkezzenek Magyarországra, és igazából azt gondolom, hogy különösen a gazdaságpolitika az egy végtelenül pragmatikus műfajnak kell, hogy legyen. Tehát azzal kell tárgyalni és megegyezni, aki éppen hatalomban. Tehát a magyar grúz együttműködés az nem budapesti Szakasvili együttműködése, hanem Budapest és a mindenkori grúz hatalom együttműködése. Ezen a ponton az, hogy nem Szakasvili nyerte a választásokat, ez nem jelenti azt, hogy Magyarország Grúziával kapcsolatos céljai azon a kukába kerülnének. Tehát az új grúz kormánnyal ugyanúgy lehet majd nyilván tárgyalni, mint ahogy Szakasvilivel is lehetett. Annál is inkább, mert az aláírt megállapodások hatája nem veszik el.
Rácz Andrást, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársát hallották. Felerősödtek a katalán függetlenségi törekvések, de az alkotmány miatt nincs törvényi lehetőség kiválni az anyaországból. Szeghalmi Zsolt, Spanyolország szakértő elmondta, Katalónia ezért a nemzetközi közösség támogatására számít. Litauszki Balázs interjúja.
A realitás szempontjából nem változott semmi. Az alkotmány világosan fogalmaz, a második szakasz, Spanyolország egységes állam, amit minden spanyol alkot együttesen. Kiválásra nincsen lehetőség. Tehát a realitás nem változott, a törekvések azok annál inkább fokozódtak.
Milyen törekvések tehát vannak mostanában, amik aktuálisra teszik ezt a kérdést?
A katalánok igazából két tervel álltak elő. Ők először nem szerettek volna függetlenedni, ők megelégedtek volna egy úgynevezett fiskális paktummal, egy önálló adóhivatallal, egy saját büdzsével, saját adózási rendszerrel, ami egyébként a baszkoknak megadatott történelmi okokból. Nekik azonban nem. Ők ezt kitalálták, elfogadták a parlamenttel, beterjesztették a központi kormányzatnak, ami nem fogadta el, és az alkotmánybíróság végül meggyalázta, ahogy a katalánok mondják, alkotmányellenesnek nyilvánította, és több pontját átértelmezte. Ezt a katalánok hadüzenetként fogták föl, tehát ha valami, akkor ez a kázus belli, hogy a fiskális paktumot leszavazta a központi kormányzat. Na most ez vezetett oda, hogy a katalánok most már akkor nemhogy nem akarnak saját adóhivatalt és saját autonóm költségvetés, hanem most már mindent akarnak, teljes függetlenséget.
Hova vezethet ez a konfliktus? Mert ugye említette, hogy az alkotmány nem teszi lehetővé a kiválást.
Igen, a feszültség alapja, hogy egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy a katalánok pont akkor akarják legjobban a függetlenséget a történelmi során most, amikor az a partner van hatalmon, aki erre legkevésbé vevő. A konzervatív párt mindig ez volt az a párt, amelyik megtorpedózta az alkotmánybíróságon, bármikor is álltak elő a katalánok függetlenségi törekvésekkel. Emiatt van feszültség, hogy hova vezethet, a katalánok nagyon eltökéltnek tűnnek, egy nagyon szilárd társadalmi bázis képe van a szemünk előtt, ahogy millióan tüntetnek, másfél-két millióan tüntetnek, a katalánok úgy próbálják elérni a függetlenséget, hogy ők a parlamentjük útján kidolgozzák a törvényeiket, majd azt a néppel elfogadtatják referendumok útján, és ők, mivel az alkotmányhoz nem nagyon fordulhatnak, mert az tisztán fogalmaz, ők a nemzetközi közösség mediációjában bíznak.
A nemzetközi közösség hogy viszonyul ehhez a kérdéshez?
A nemzetközi közösség egyelőre várakozó állásponton van. A katalánok úgy próbálják értelmezni a nemzetközi közösségnek a szavait, hogy ezt mindig a saját javukra értelmezik és fordítják. Hivatkoznak a Csehszlovákia békés szétválására, a Skóciának az autonóm törekvéseire, esetleg a Skócia kiválására. Tehát ők mindig megpróbálják azt hangsúlyozni, hogy ez nem egy precedens értékű esemény lenne az ő kiválásuk, hanem erre van példa, és azt is hangsúlyozzák, hogy ez csak demokratikus, békés körülmények között fog lezajlani, ha lezajlik valamikor.
Most rövid hírek jönnek itt az Inforádióban. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz a francia-romák helyzetéről is.